Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyától, és az a Szent Fiától, ami élő úrunktól, Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük fennállva a 89. Zsoltárnak az első versét. A 89. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Gyülekezet foglaljon helyet, és maradjon is így az áldásig. Énekeljünk így Urunknak a 487. dicséretet. A 487. dicséretnek az első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: magasztallak én téged, Isten egeknek királya. A mi Isten tiszteletünk megáldása, szívünknek megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassatok meg testvéreim Istennek ígéjét, amit megszólít bennünket Krónikák első könyvéből. Krónikák első könyvéből a 17. részből, a 17. és 16. versétől a 27. versét. A Krónikák első könyvéből a 17. és 16. versétől így szól hozzánk Isten ígéje. Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is kevesellettet Istenem, és a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgált házának, és megmutattad nekem azt az embert, akit még nálam is magasabb méltóságra emelsz majd, Uram Istenem. Mit is mondhatna még Dávid, ha ennyire megtiszteltett szolgádat? Hiszen te ismered szolgádat, Uramat a szolgádért és a te szándékod szerint vitted véghez mindezt a hatalmas dolgot, hogy megismertesd e hatalmas dolgokat. Uram, senki nincs hozzád fogható. Rajtad kívül nincsen Isten, egészen úgy, ahogyan magunk is hallottuk. Van-e még egy olyan nemzet a Földön, mint a te néped, Izrael, amelyet elment az Isten és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának nagy és félelmetes tettekkel, mint ahogyan te nemzeteket üsztél ki néped elől, amelyeket kiváltottál Egyiptomból. Így tetted néped Izraelt a magad népévé örökre, te pedig, Uram, az Istenünk lettél. Most azért, Uram, maradjon meg örökre az az ígéret, amelyet a szolgádnak és házad népének tettél, és így úgy, ahogyan ígérted, akkor megmarad és nagy lesz a neved örökkének, ezt mondják, a seregek Ura, Izrael Istene, az ő Istene Izraelnek. Szolgálnak Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színek előtt. Te, én Istenem, azt a kijelentést adtad szolgálnak, hogy megépített házát. Ezért volt bátorság a szolgálnak, hogy így imádkozzék hozzánk. Valóban, Uram, te vagy az Isten, és te ígérted szolgálnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökre színed előtt legyen. Mert ha te, Uram, megáldod, örökre áldott lesz. Isten tegye bennünk gyümölcsözővé az ő igéjét, áldottá, megértetté, hogy teremjünk gyümölcseket az ő neve dicsőségére. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, valóban csak a hála szavaival jöhetünk elé, a te magasztalásodat és kicséreteddel, amikor arra gondolunk, hogyan őrizted, tartottad meg az életünket sok baj és nehézség között, hogyan virasztottál fel bennünket erre a mai napra, hogy megajánlítozza te jelenléteddel, igéddel, hogy tovább vezetj az életünket arra a szörök hajlék felé, amelyre igyekezünk lehet és kell. Köszönjük, hogy oda állhatunk a színed elé, bár nem érdemeljük meg, hogy ez így legyen. Köszönjük, hogy kitárhatjuk az életünket, ahogyan Dávid is kitárhatta, és oda vihetjük minden dolgunkat, örömünket, bánatunkat. Oda vihetjük azt, ami ott van a mi lelkünkben, és tudhatjuk, de nem fordulsz el tőlünk. Olyan nagy csoda volt, amikor átjönik ennek a kegyelemnek hatos voltál, amikor átgondoljuk azt, hogy ezt azért tetted, mert a fiad Jézus Krisztus eljött ebbe a világba. Köszönjük, Urunk, hogy ha bele tudunk kapaszkodni, és tudunk erre nézni. Köszönjük, hogy te is erre tekintesz, nem a bűneinkre, nem azokra, amelyekben engedetlenek voltunk irántad, hanem fiad áldozata a kedves előtted, hogy a mi életünk is kedves lehessen neked. Kérünk, Urunk, hogy valóban könyörülj rajtunk, megszentelve ezt az órát, a te ígédre való figyelést, arra, amit ezen az imádságon keresztül üzensz nekünk, hogy tovább vihessük majd oda, ahová indulnunk kell. Jézus Krisztusért kérünk, hogy együtt közöttünk. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 154. dicséretünket a 374. dicséret dalomára. A 154. dicséretünknek egy első énekeljük, amely így kezdődik: Úr Jézus, meg igen drága a te igének világa. Hallgassatok meg, testvéreim, Istennek ígét, melyről szeretnék szólni az ő lelkét, kérve, várva segítségül. Itt van található már előbb felolvasott hosszabb ige szakaszban a Krónikák első könyvében, 17. részben, és abból a 27. verset olvasom újra. Krónikák első könyvének 17. részéből a 27. versben így szól hozzánk Isten ígéje. Áld meg azért kegyelmesen szolgált házát, hogy örökre színed előtt legyen. Mert ha te, Uram, megáldod, örökre áldott lesz. Kedves testvéreim, jöhetnek el olyan pillanatok az életünkben, mintha nem is túl gyakran, amikor úgy érezzük, megvan éppen mindenünk, ami kell. Amikor teljesen elégedettek lehetünk. Megvan a lakásunk, nagyon szép, gyönyörűen berendezve, megvan a mindennapi betevő falatunk, nem kell aggódni érte, emberek tesznek körülötte, jó kapcsolataink, baráti kapcsolataink vannak, a munkában sikeres vagyok, az iskolában sikeres vagyok, a gyülekezeti élet is úgy rendben van, benne vagyok a gyülekezet dolgaiban, nyugdíjas éveket sem kell aggódással töltenem betegségek miatt, vagy magán miatt. Gyermekként megkapom a játékot a szüleimtől, amit olyan nagyon szeretnék, és még törődnek, és játszanak, és foglalkoznak is velem, ebbe se lehet panaszom. Szóval azt érezhetem, hogy minden rendben van úgy körülöttem, és minden rendben van benne. De vajon meddig marad ez így? Vajon meddig élhetem át ennek a valóságát? Meddig érezhetem így magamat, mi biztosítja ezt egyáltalán a számomra? Mert ugye mindenkinek más a szintje, más az érzékelés, hogy mikor érzi magát elégedetnek, és mitől érzi magát elégedetnek. Aztán jön egy olyan helyzet, amikor mégiscsak nyugtalankodni kezdett belül. Valami mégis hiányzik, vagy nem valami, hanem valaki mégis hiányzik. Akivel meg szeretném osztani ezt a jó helyzetemet. Vagy aki teljessé teszi ezt a dolgot a számomra, esetleg akinek tudom, hogy köszönhettem ezt, ami van az életemben, az milyen jó lenne, ha minél inkább ott lenne velem. A gyermeket, különösen, ha a szüleivel jó kapcsolatot alakított ki, és törődtek vele, akkor ha később is felnőtt, jó átélnie, megtapasztalnia azt, hogy a szüleivel még ott lehet kapcsolatban, törődésben, és a szülei élhetik át megfordulva a dolgot, hogy a gyermeke törődik ő velük. És baráti kapcsolatokban is élhetnek hasonlót az ember, azért te mindig legyél ott velem. Szóval nagyon jó lehetnek a körülményei, de valami vagy valaki, az soha nem hiányozhat. Ezen a mai alkalmon Dávidnak egyik gyönyörű imádságában tekinthetünk bele, mert tudjuk, Dávidnak sok gyönyörű imádsága van. Oda áll az Úr színe elé, az a Dávid, akiről igazán elmondhatjuk, hogy életének a csúcsán van. Nagyjából kész van a főváros, Jeruzsálem, bár egy város, ugye mindig épül, az építkezések már csak ilyenek, hogy azok folyamatosan haladnak, soha nem fejeződnek be igazán. Kész van a palotája is, azt is megépítette, az ellenségeket sorra legyőzte, fontos szövetségeket kötött, és a szövetség ládája is megérkezett a városba, amikor nagyon várjuk, el tudták helyezni, már túl vannak azon a sokkon, amit az okozott, hogy valaki a láda citalése közben meghalt, és ezért a ládát nem mertik először behozni a városba. De azért azt érezte, hogy az úgy nincsen rendjén, hogy ő szép palotában lakik, az Úr ládája pedig egy sátorban van, amely gyönyörű, nagyon szépen elkészített, de hát mégis egy palota, meg egy sátor, az nem egyenlő értékű egymással. És templomot akar építeni. Ám bármilyen nemes a szándék, bármilyen nemes az elképzelés, az Úr az ő számára ezt nem engedi meg. Majd a fia, aki ezt megteheti. Ő az, akit még Dávidnál is magasabbra emelt, erre gondolt Dávid az imádságában, amikor ezt mondja. És Dávidnak, hogy Isten így döntött, ezt el kell fogadnia. De megígéri Dávid számára, hogy a királyság az megmarad örökre. És Dávid a szívében nem lesz mérges, hogy Isten így döntött. Nem lesz elégedetlen, hogy Isten ezt határozta, hanem elfogadja Istennek ezt az elgondolását, és így látjuk őt ebben az imádságban, amelyben újra megerősíti az Isten iránti elkötelezettségét, de még valami megjelenik benne, főleg itt az utolsó szakaszban, az utolsó részben, amit az áldás iránti vágyként fogalmaz meg Dávid ebben az imádságában, ami így fakad ki Dávid szívéből, az Úr áldása legyen ott Dávid életének, akkor valóban átélhetünk az Úr örökké tartó áldását, mert az nem múlik el. És így mondhatnám azon a sorok között, hogy továbbra is örökre legyen ott az Úr vele. Továbbra is hadd élj át ennek a valóságát, valahogy így fordíthatjuk le a magunk számára. Továbbra is törődj velem, Uram! Továbbra is törődj velem, Uram! Az Úr állandó gondviselésére van szüksége, nem bízhatja el magát Dávid, és akkor lesz elégedett, akkor lesz helyén lévő az élete, Ha ez megvan, akkor minden megvan a számára. És erre az örök vágyra, erre az örök Istentől kapadó áldásra, ennek megfogalmazására van szükségünk nekünk is, az Úr felé. Szükségünk van rá, hogy törődjön továbbra is ő velünk. Mert különben minden elmúlik. Mert különben minden szép forrad. Mert különben nem tudjuk úgy látni az életünket, hogy valóban őt magasztalhatjuk azért, hogy minden napra felkeltett bennünket, ami különös ajándék és különös kegyelem. Mert különben minden elmúlik, és a sátán minden szétrombol, beakad, fölakad mindenhová, és le akarja rombolni az Úr munkáját. Soha nem elég az Úr áldásából. És ezt tudjuk mindannyian, ezzel tisztában vagyunk. Különleges dolog, amint Dávid keresztül megy, nyilván megvan annak a maga speciális rá és népre vonatkozó volta és része, de megvannak ebben a vágyban és imádságban a rá vonatkozó dolgok is, amelyeket megérthetünk, amelyeket elvihetünk a szívünkben, az életünkre nézve. Mert Dávid azt ismeri fel a maga életében, és erről beszél, hogy ő kiválasztott ember. Istentől kiválasztott voltát ismeri fel. Felismeri, hogy nem maga ügyességéből, tehetségéből jutott el addig, ameddig eljutott, és nem felejti el, hogy honnan jött, hogy kinek köszönheti a maga életének ezt az állapotát. Nyilván tudjuk, már egész korában ott volt a szívében, fiatal korában, az Istenhez való tartozás, annak hite, az okot, az elköteleződés, de ahogy halad tovább, halad előre a rang létván, a cél felé, és újra kiszabadult az ellenség kezéből, lehetett volna olyan pillanat az életének, amikor elkezd magára úgy nézni, mint aki legyőzhetetlen. És mint aki senki nem tud ellen állni, mint aki mindenki ellen bátran harcra léphet. Ez egyfajta gyermeki bizalom, hogy na én most mindenkit legyőzök. Szokták ezt a gyermeket játszani, most senki nem állhat ellenem, kard ki kard, gyerünk előre, mennek vele a különböző harcokba, vívásokba, különösen a fiúk. De Dávid kinövi ennek a dolgát, gondolatát, és igenis szeme előtt tartja, hogy valójában ő honnan érkezett, ki hozta el idáig. Nem volt egyéb, mint egy pásztorfény, aki ügyesen őrizte a nyáját, aki megküzdött oroszlánokkal, megküzdött farkasokkal, tudott szépen játszani az ő hangszerét, de a maga erejéből, gondolatából ott maradt volna a nyáj mellett, ahol van, és mint a legkisebb gyermek, az utolsó a sorban, valószínűleg esélyesen lett volna arra, hogy ő előrébb lépjen. Ám az Úr másként gondolta. Az Úr másként határozott, kiválasztotta és elsegítette egészen addig a pontig, ameddig tart éppen most, és ez igaz nem csak rá, hanem magára, a népre, az egész nemzetségre, az Úr emelte fel őket. Ebben ott van egyfelől Dávid alázata a szívében, de ott van a bátorodásnak is a lehetősége, hogy az Úr rám gondolt, az Úr engem választott ki. Milyen nagyszerű, milyen csodálatos dolog ez, és hála legyen neked ezért, Uram! Hiszen szabad, és kell nekünk is meggondolnunk, magunk előtt tartanunk annak a valóságát, hogy az Úr választásából, az Úr döntéséből lehetünk azok, akik vagyunk. Az Úr döntéséből lehetünk megszólított emberek, akinek nem kell ott maradni, nem a pásztorok mellett, hanem tekintsük így a magunk életét, a magunk elrontott dolgai, bűnei, nyomorúságai, terhei mellett. Isten, szólított le téged és engem. Isten, hívogatok, hív újra és újra. Azért, hogy megmutassa, hogyan tud változtatni, megmutassa, hogyan tud szabadítani, hogyan tud elhívni, hogyan tud formálni, és adott esetben egy külön-külön egy-egy feladatra is irendelni. De elsőrendben azért, hogy a vele való kapcsolatban és közösségben éljél. Isten elhatározása, hogy minden alkalmat megragadjon erre, és alakítsa, formája, igazítsa az életünket, és nem kell elhagyatottságban lenni, és milyen nagy dolog, amikor esélyt ad erre, amikor nem ér véget, hirtelen az életünk, mint az történik szinte naponta, sokaknak az életében hallunk sok szörnyűséget, bajt, balesetet, amikor emberek halnak meg, katonák is, és nem értjük, hogyan és miként. Ő döntött így, és várja, hogy elfogadjuk az ő döntését, hogy megtart, hogy ő kiket tart még meg, és ennek a bizonyosságával, a bátorításával éljük a mindennapjainkat. Igen, igaz, Pál is, amit ír a korintusi első levélben. Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Mondja ezt Pál, aki már akkor az egész akkor ismert világot bejárta, és hogy sokaknak hirdette az igét, ha valaki, akkor ő neki lehetett büszkesége. Nem erre a büszkeségre gondolt, vagy Péter az ő levelében írja, mi pedig királyi papság választott nemzetség vagytok. Isten döntésében, elhatározásában vagytok. Vajon tudjuk-e ezt eléggé fejben tartani? Tudjuk-e ezt eléggé meggondolni, hogy ez milyen ajándékkal és felelősséggel jár? Dávid megértette ezt. És ez ámulatra indította az ő életét, csodálatra, amely megjelenik ebben az imádságban. Ahogyan ámulatra indította, annak a valósága is, ahogyan Isten véghez vitte ezt a szabadítást. Ahogyan Isten véghez vitte ezt a kiválasztást. Ez már sokkal inkább a néppel kapcsolatban fordul elő, jelenítnek írja Dávid, de amely népben nyilvánvalóan ő maga is ott van, ezt nem kerülheti ki. Azt mondja itt Dávid a 21. versben, van-e még egy olyan nemzet a Földön, mint a te néped, Izrael, amelyért elment az Isten? Amelyért elment az Isten, mondja Dávid. És valóban az Úr maga jelenlétével, valóságával szólította meg Ábrahámot. Ment el hozzá és hívta őt ki Háránból, és mutatta nekik Kánaán földjét. És talán maga valóságával mutatta meg azt a szabadítást, amit kellett, amikor Egyiptomban voltak fogságban, és vezette őket a pusztában, és adta számukra a törvényt, és gondoskodott róluk egészen különleges módon. Éjjel és nappal velük ment, nappal felhőoszlóban, éjjel tűzoszlóban. És ezt senki mással nem tette meg az Úr, de velük igen. Velük igen. Maga törődéséből és szeretetéből. Ez felfoghatatlan csoda és különleges dolog. Az a helyzet jutott eszembe, de hát nyilván sok ponton sántítva hasonlóan, de mégis talán itt helye lehet, másokért való elmenetel szempontjából megállnak, amikor van egy sorozat, amikor arról van szó, hogy van egy multinacionális cég, ahol van egy egyszerű dolgozó, egy mindennapi munkás, mondjuk bent ül a kasszánál mindennap, vagy egyszerű lakoló munkás, és a nagy cégben, sokféle vezetőben, de a főnöknek a legnagyobb főnököt, annak személyt igazán nem ismerik az egyszerű munkások. És a műsorban a nagy főnök, a cég vezetője, bemegy az egyszerű munkások közé, amellett, aki kiválasztottak a műsorban, és mintha semmit nem tudna, elkezdi kérni, hogy tanítsák őt, de most vették föl, és kapcsolatot alakít ki az egyszerű munkással. Három vagy négy ilyen ember van ebben a műsorban, mindig különböző cégeknél. És aztán így telik a műsor, hogyan tanulják meg a főnök az egyszerű munkát az ő munkásuktól. És aztán a műsor vége felé a nagy főnök ő fölfedi magát, elmondja, hogy ő ki is valójában. És nyilván az egyszerű munkással való beszélgetésben kiderültek gondok, problémák, milyen nehézséggel küzdenek, miben van az életük, amiről a nagyfőnököt nem is tudnak, nem is sejtenek. És aztán külön beszélgetésben multinacionális cég vezetője elmondja, hogy akkor most mivel, hogyan segít a családnak, a munkásnak, hogyan segít a gyermeki tanítatásában, hogyan segíti a lakását berendezni, és így tovább, ami kiderült, gondja, problémája ott a közös munkálkodás során. Természetesen nagyon megdöbbenés, nagy az öröm, amikor ez kiderül. De hát a magunk történetéből, mondáiból is ismerhetünk hasonlót, amikor gondolunk Mátyás királya, az ő elmenetelére és megjelenésére a nép között, az ő látogatásaira, amikor igazságtalanságot hal, elmegy, és aztán már mint király visszajön, és igazságot szolgáltat, megoldásokat ad. Az Úr persze nem inkognitóban, hanem egész nyilvánvalóan. És egyértelműen téve, hogy ott van, hogy cselekedik népe számára, cselekedik népe javára, annak ellenére, hogy sokan úgy tettek, mintha nem lett volna ott. Sokan úgy tettek, mintha nem vették volna figyelembe. Mennyi mindent megtettél, értünk, Urunk, gondolhatja Dávid magában. És mennyi mindent megtett, értünk, Urunk, gondolhatjuk mi magunkban. Amikor az jön elénk, hogy Isten értünk is eljött. Isten értünk is megjelent. Egészen személyesen és valóságosan. Abban a Jézus Krisztusban, az ő fiában, aki egyébként Dávid leszármazottja, akin keresztül Dávid háza örökre megmarad. Dávid még nem tud róla. Mi már tudunk róla. Ő az, akinek földi jelenlétében megadatott a szabadítás, amely minden ember számára elkészítetett, de igazán azoké, akik átélik Isten kiválasztását, hívását, megszólított voltukat elfogadják, és a szívükben utat engednek neki. Látom, ahogy a Jézus Krisztusban Istennek ez a hatalmas törődése ott van az életemben, és személyesen az Isten jött el értem. Isten jelent meg, és akar megjelenni az életemben, és miért kész volt egész komoly áldozatot hozni, szenvedni, ott a fiában, ott a kereszten, pedig nem érdemeltem. Pedig semmivel nem szolgáltam rá. És ő mégis így cselekedett, mégis így döntött felőlük, így döntött a maga dicsőségért, a dicsőséges nevért, hogy szintén ezt belátja, beismeri Dávid. És ebből nem akar kivonni, kihagyni bennünket. És Dávidhoz hasonlóan az ámulatra, csodálatra kell, hogy indítsa a életünket. És arra, hogy még inkább oda szálljunk magunkat. Még inkább oda engedjük az életünket továbbra, és ő áldjon meg bennünket, mert akkor így valóban a tőle jövő, a róla szóló áldásokkal lesz tele az életünk, ami nem tőlünk függ, nem mi rajtunk múlik, hanem tőle jön, tőle adatik. A te Uram megáldott, örökre áldott lesz. Milyen nagy dolog, hogy ez nem fogy el, hogy ebben nem kell, hogy hiány szenvedjük. Mert mit is jelent Isten által áldottnak lenni Dávid számára? Miben is érzi ennek a valóságát, és érezhetjük mi is a valóságát igazán? Azt mondja Dávid,
örökre színed előtt legyen. Örökre az Úr jelenlétében lenni. Ilyen egyszerű. Ez az áldott állapot. Örökre az Úr jelenlétében lenni. Erre vágyik Dávid, és ezt tapasztalhatjuk, várhatjuk magunk is, az ő fiával, aki ezért eljött értünk. Érted és értem. Ő benne van, hogy legyen bármilyen nehéz az életünk, a körülményeink. Lehet, hogy nem tökéletes minden, és más kívülről úgy lát bennünket, hogy na, neked milyen szerencsétlen az életed. Te mégis elégedett lehetsz, mégis biztonságban lévőnek tudhatod magadat. Áldatlan állapotok uralkodnak valahol, szoktuk mondani. És ez egy olyan helyzetre mondjuk, amikor azt látjuk, valahol nincsenek rendben a dolgok. Valahol nincsen helyén minden, valahol nincs olyan személy, aki elrendezze a dolgokat, és úgy káosz van. Úgy rendezetlenség van. Áldott állapot, amikor ott van a gyermek az anyja pocakjában, illetve érezzük, hogy rend, béke, nyugalom van, érezzük azt, hogy ott van az, aki ezt meg tudja teremteni. Áldott állapot, ahol az Úr jelen van. És akinek az Úr ezt megadja, annak örökre ez ott lehet mindentől és mindenkitől függetlenül. Neki indulhatunk, neki indultunk már a nyárnak, az időjárás rendesen belelendül, bár hála Istennek ma már kicsit enyhébb az időben, legalábbis a szél fúj. És majd ősszel érdekes lesz rá visszatekinteni, mi hogyan telt, mit hogyan éltünk meg ebben a nyárban, ezekben a napokban. Adja meg az Úr, hogy ilyen áldott nyárként tekinthessünk rá, és várjuk, hogy majd az őszünk, a telünk, a tavaszunk, a következő nyarunk, az egész életünk továbbra is így áldott legyen, azért, mert ő ott volt, ott van velünk, mert mindig az ő jelenlétének élhetünk. Amen. Az ígére válaszunk feleletül, énekeljük a 498. dicséretünknek a 4. versét, a 65. zsoltárnak a dallamára. A 498. dicséretnek a 4. verset, amely így kezdődik: a te erőd, ó mindenható, legyen nékünk ma is. Mindenható Úrunk, köszönjük, hogy vigasztalunk, vagy ha szomorkodunk, ha elesünk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, körülölelsz bennünket a te irgalmaddal és szereteteddel. És köszönjük, hogy bízhatunk abban, ez nem szűnik meg a mi életünkkel nézve, mert te örökre nézve megadod ezt nekünk. Köszönjük, ha ennek valóságában, biztonságában érezhetjük a mi különleges voltunkat, a mi különlegesen átért, megkapott szeretetünket, amely tőled jön, amelyben tudhatjuk, nem vagyunk vagányosak és elhagyatottak, és tudhatjuk, nem kell bűnök nyomorúságában tengedni a mindennapjainknak. Köszönjük, hogy így tartottál meg bennünket napról napra, hétről hétre. Köszönjük, hogy így tudhatjuk, hogy csodálatos képpen mutatod meg akaratodat nekünk sok élethelyzetben. És köszönjük, hogyha tudunk a te lábnyomodban járni, és tudjuk azt az utat követni, amelyre valóban mennünk kell. Köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd a mi életünk dolgait. Hozhatjuk eléd azokat, akik betegségben, bajban vannak, ennek a gyülekezetnek a közösségében. Hozhatjuk eljönnek a gyülekezetnek az életét, minden dolgát, a te áldásodat kérve és várva rá. Ennek a gyülekezet szolgálóinak, lelkipásztorának az életét is kérhetjük, te áld meg. És köszönjük, hozhatunk eléd bárkit a családunkból, a szeretteink köréből, és hozhatjuk eléd azokat is, akiknek fájdalma van különösképpen, akiknek el kellett vesztenie négy fiatal embert, amikor segíteni próbáltak ott a mezőn és hatásnájtani bombákat, és hozhatjuk eléd annak a családját, életét, aki megmaradt, kinek-kinek vagy vigasztalás, kinek-kinek vagy bátorítás, és felépülés, megerősödés. Mondtam, hogy te kezedben van az életünk, és te döntesz, mi hogyan történik, mi hadd tudjuk mindig alázattal lenni abban. És köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd a mi magyar népünket is, határainkon, innen és túl. Köszönjük azt, hogy bízhatunk benne, a te áldásod lehet ezen a népen, bársokszor nem érdemi, bársokszor nem alkalmas rá, de könyörülj rajtunk, és hadd értsék meg minél többen ebből a népből is, a vezetők is különösen, hogy mennyire szükségünk van a te jelenlétedre. Jézus Krisztusért kérünk, te kísérj tovább a napunkat, és elkövetkezendő hetünket, hogy a te törődésedben lehessen részünk. Add, hogy így lehessen. Amen. Imádkozzunk együtt közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás testvérek, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten, most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején, oltalmazzon meg téged a Jákob Istenének neve. Küldjön segítséget a szent helyről, a Sionból támogasson téged. Amen. Ülekezett fogadjon helyet és úgy, figyeljen a hirdetésekre, amely nem bőséges, csupán annyi, hogy jövő vasárnap Isten kegyelméből, Isten tiszteletlez délőtt 10 órakor várják szeretettel erre az alkalom és a testvéreket. És hirdetem, hogy a gyülekezet lelki pásztora Alföldi Bólyi Zsebő nagytiszteletúr Kálvin János nyomában jár, és Svájcban és Franciaországban, és igyekszik megélni, megtapasztalni, amit Kálvin is ilyen módon megélhetett, megtapasztalt, és abból hozni majd a gyülekezet életére. Az Úr áldja így a lelki pásztora életét és a gyülekezet életét is, nyarát, programjait, az ő legyen a gyülekezet őriző pásztora. Most pedig Isten tiszteltünk végén a már énekelt 498. dicséretet, az utolsó 5. versét énekeljük. Adja, hogy tartsuk a fő dolgunknak szent nevedet kérni, és aztán majd fennállva énekeljük a himnuszt. Most tehát először a 498. dicséretnek énekeljük az 5. versét.